A Magyar Kultúra napján megnyitott a Magyar Zeneháza. A Városliget új ékéről Horn Gáborral, a Magyar Zeneháza operatív igazgatójával beszélgetünk. Üdvözlöm, Horn úr!
Üdvözlöm, Horn Márton, pontosítani szeretnék, de igen.
Mit mondtam?
Gábor.
Ja, elnézést. Ide, komoly, a papíromra az van ül, hogy Márton, csak akkor valamiért Gábor. Soha többet nem fogom mondani. Szóval Márton. Márton, mi a feladata egy operatív igazgatónak egy ilyen intézmény életében?
Én projektigazgatóként dolgoztam azon, hogy a 2014-ben elindult beruházás végbe menjen és megvalósuljon ez a gyönyörű épület, és most, hogy elkészült a ház és átadtuk, igazából a napi működést, a programokat és az egész háznak a működését koordinálom és fogom össze egy működő intézményt. Kaptunk, vagy kaphatunk meg most az, hogy tegnap megnyílt a ház, tehát egy nagy csapat dolgozik, körülbelül 70 ember ezen az épületen.
Igen, hát tegnap ugye én is ott voltam, és betekintettem, bekukkantottam, nagyon szép, hosszú, tömött sorok álltak sorban, nagyon nagy volt az érdeklődés, meglepte önöket?
Igazából nem, mert azért régóta sokan követik nyomon az építkezést és az egész Liget projektet, és ennek azért az egyik első égköve a Magyar Zeneháza, amihez hasonló kortárs épület kevés van Budapesten, és kevés épült az elmúlt évtizedekben.
Hát illetőleg nagyon-nagyon illusztris, szép épületről van szó. Tegnap este éppen azon gyönyörködtek az ott lévők. Nagyon sok fénykép is készült, ahogy a délután a lenyugvó nap fénye megvilágította azokat a bizonyos arany kanyarokat, szelvényeket, amitől úgy tündökölt, mint valami pravoszláv templom.
Így van, hát az épületről azt, akik még nem látták és nem tudtak ellátogatni hozzánk, és reméljük el fognak jönni a jövőben. Azt érdemes tudni, hogy ez egy japán építésznek a munkája, Su Fujimoto 2014-ben nyerte meg a nemzetközi tervpályázatot, és azon gondolkodott, hogy lehet egy épületet úgy megépíteni egy parkban, hogy azt tényleg tiszteletben tartsa, tehát a környezettel egy jó kapcsolatot alakítson ki, és gyakorlatilag ennek az egyik pontos pontja az, hogy egy transzparens épület. Az egész földszint rész az üvegfalakkal körbevett, így egy üvegfalakkal körbevett koncerttermet is láthat a közönség. Mivel az az izgalmas, hogy egyrészt például a lenyugvó nap is besüt a koncerttérbe, amit a tegnap, akik itt voltak, azt láthatták is, hogy milyen gyönyörű, ahogy az ember bennül a koncerttérbe, hallgatja a zenét. Tegnap klasszikus zenei koncertjénk voltak, ahogy az egész héten egyébként zeneakadémista, fiatal zeneakadémisták játszanak nálunk, és ahogy játszották a klasszikus zenei műveket, így lehet látni, hogy a parkban közben zajlik az élet, jönnek-mennek a családok, rangálnak a kutyák, bicikliznek az emberek, és az egésznek van egy kicsit olyan, mintha egy moziba ülnénk egyszerre, és egy koncerten is, úgyhogy ez elég izgalmassá teszi az épületet.
Hát igen, ez egy külön bájt tud adni ennek az egésznek. Itt csak egy másik kérdés, hogy akkor, amikor mondjuk a komoly zene élvezői azt szeretnék, hogy teljes mértékben el tudjanak mélyedni a zene hallgatásban, akkor mennyire lesznek zavarók ezek a külső körülmények, de hát ezt a különlegességet, érdekességet azért meg lehet ugrani, illetőleg ad arra lehetőséget is, hogy valakik majd oda menjenek és belessenek, hogy mi történik bent a koncerttermekben.
Így van, de azért ezt hozzá kell, hogy tegyem, hogy természetesen függönyözhető a koncerttér.
Gondoltam.
Hogyha olyan elmélyülésre van szükség, akkor befüggönyözzük a termet. Én egyébként ettől aggódtam, hogy megvallom, hogy majd mindig be kell függönyöznünk a teret, de az első koncertek alapján azt gondolom, hogy erre nem lesz szükség. Egyszerűen annyira sokat tesz hozzá a koncert élményehez, a park élménye, az, hogy az építész azon sokat gondolkodott, hogy hogyan mossa el az épített környezet és a természetes környezet közötti határokat, attól, hogy azt érezzük, hogy amikor belépünk a házban, igazából kicsit még mindig a parkban vagyunk, és ezt a hangulatot tényleg a koncerttermek is erősítik, és hát nem csak a koncerttermek, akiknek egyet hagy említsek meg, hogy a ház teteje, ez a lebegő gomba kalapszerű tetőszerkezet, ez 100 helyen van átluggatva a fénykutakkal, amik egészen a föld alá is beviszik a napfényt és a napsugarat. Ezért tényleg olyan hangulatunk van ebben a leveles álmennyezettel együtt, mint hogyha továbbra is a fák lombkoronái alatt sétálnánk.
Igen, nekem konkrétan az jutott eszembe, hogy mint egy katonai álcaháló alatt sétálnék, csak ugye ott nem stilizált felevelek, mármint a házban, hanem arany díszítések vannak, de nagyon-nagyon szép az a környék és az egész épületnek a megoldása. Még egy pillanatra visszakanyarodnék a hangversenytermekhez. Ugye azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok az üvegfelület. Érdekelne, hogy mondjuk hangakusztikailag ezt hogyan tudták megoldani, mert a kis teremben is láttam, hogy nagyon sok az üveg, sőt, ott még hangvetőként üvegfelületek voltak különféle módon síkbe elforgatva.
Így van, nagyon jól megfigyelte. Igazából nem csak a kis teremben, a nagy teremben is hasonló hangvetők, üvegpanelek vannak. Itt az akusztikát egy japán akusztikus csapat tervezte, a Nagata Acoustics. Ők számos nagy egyedi koncerttermet terveztek, például mindenki ismer a Sydney Opera házat is ők tervezték, és itt ez egy nagy kihívás volt nekünk is, meg nekik is, hogy üvegfelületet hogyan lehet jól használni akusztikailag. Nyilván ebben nekünk is voltak félelmeink, de hát aki eljön meghallgatja, az látni fogja, meg hallani leginkább, hogy ez működik, és ez tényleg nem egy ördögtől való gondolat. Igazából úgy oldották meg, hogy ezek az üvegpanelek szabályozhatóak, és gyakorlatilag a hangokat elnyeletés céljából felküldik a mennyezetre, és ott hangelnyelő felületek, illetve reflektív hangfelületek is vannak, illetve ezek az üvegfelületek nem szabályos üvegfelületek, hanem tördeltek, hogy szintén egy bizonyos rendben visszaverjék a hangokat. A székek is akusztikus székek, tehát hangelnyelést a székek is biztosítanak, illetve például a kisteremben az összes fal, perforált lemez falak vannak, amik szintén elnyelnek, illetve megtörik a hangot.
A Magyar Zeneháza háromszintes, mit foglal magába egy-egy szint?
Igen, mi már az elején azon gondolkodtunk a tartalom kapcsán, hogy a zenét nem csak koncerteken és klasszikus előadó művészeten keresztül lehet bemutatni, hanem erre több eszközünk is van, és ez elsősorban az ismeretterjesztés. Sokan gondolják azt magukról például, hogy ők nem értenek a zenéhez, botfülűek, és nem mernek, vagy nem akarnak elmélyedni a zenében, vagy nem kezdenek el a zenét tanulni, akármilyen korban, akár felnőtt korban is. És ezt szeretnénk közelebb hozni az emberekhez a zenét úgy is, hogy emiatt egy ismeretterjesztő gondolatot fogalmaztunk meg. Gyakorlatilag a gomba kalapjában, vagy a háznak a tetejében lévő szint az a zenei edukációról, oktatásról szól, ahol különböző zenei foglalkozások lesznek, ez az egyik szintje a háznak.
És bocsánat, funkciója. Kiknek? Kiknek?
Igazából mindenkinek, tehát egyrészt hétközben diákoknak és iskolai csoportoknak hirdetünk foglalkozásokat, különböző tematikus zenei foglalkozásokat, igen, amik egyébként már elérhetőek a zeneháza.com oldalon, lehet rá regisztrálni. Hétvégéken családi programokat tervezünk ugyanebben a tematikában, illetve van több olyan programunk, amik nem feltétlenül gyerekeknek vagy családoknak szólnak, hanem felnőtteknek. Ezek az úgynevezett szabadegyetemi foglalkozásaink, ahol direkt azoknak, akik kicsit többet szeretnének tudni a zenéről, de nem feltétlenül mondjuk ülnének be egy egyetemre, vagy tanulnának hosszú ideig zenét, nekik találtuk ki ezt a szabadegyetemi sorozatunkat. Például most az egyik első jövő héttel lesz a Rock and Roll Szabad Egyetemünk, amit a könyvtárban tartunk, könyvzenei könyvtárunkban, ahol például blues történettel foglalkozunk, és filmeket nézünk, zenét hallgatunk, és szakértőkkel lehet erről beszélgetni, de hogy egyébként a koncertjeink is ilyen szemléletben működnek, hogy minél inkább megpróbáljuk bevonni a közönséget, tehát nem kell megijedni, nem arról van szó, hogy bárkinek énekelnie kellene, vagy zenélnie a koncerteken, hanem igazából azt szeretnénk, hogy egy-egy hangszert meg lehessen jobban ismerni, hogy egy-egy témához közelebb lehessen kerülni, nem csak klasszikus, ilyen egyirányú koncertélményszerűen, hanem valamilyen más eszközön keresztül.
Tehát akkor nem klasszikus zeneiskolai oktatást kell elképzelni az emeleten?
Nem.
Értem.
Abszolút nem, a széles közönségnek akarnánk szólni. A klasszikus zeneoktatásról ott van egy nagyon kiváló zeneiskolai hálózat, ahol a gyerekek tudnak tanulni.
Az alapszint ugye két hangversenytermet foglal magába, illetőleg egy kis könyváruház, talán zenei áruház.
Igen, a földszinten két koncertterem, egy előadóterem inkább, ahol workshopokat és beszélgetéseket tartunk, meg kisebb koncerteket, a nagy teremben pedig 550 emberig tudunk beengedni, álló koncertek esetén és 320 ültetve. ott koncertek lesznek elsősorban, illetve van egy, amit említ, az egy bolt, egy művészeti zenei Igen. boltunk is van a földszinten. Az emeleten található a könyvtárunk még, ami egy könyvzenei tematikájú könyvtár, mert hogy ugye nincsen igazából Magyarországon kiemelt könyvzenével foglalkozó könyvtár, és hát itt nem csak könyvekre kell gondolni, hanem elkezdtük igazából a kézen közön lévő emberek által gyűjtött tartalmakat digitalizálni a könyvzene történetéből. Ugye nagyon sok nagy könyvzenész van, akik az elmúlt években sok közülük eltávozott közülünk, és szeretnénk, hogyha itt az ő munkásságukat be tudnánk mutatni, digitalizáljuk a könyveket, filmeket lehet megnézni a filmarchívum jóvoltából, amik zenei témájúak, stb. Tehát itt a könyvzenére fókuszálunk. És az utolsó, talán a legfontosabb, az pedig a föld alatt lévő három termünk. Az egyik egy könyvzenei kiállítással nyitunk majd egy időszaki kiállítást, ez majd a nyár végén nyílik, és most megnyitottuk a nagy zenetörténeti állandó kiállításunkat, ami gyakorlatilag a zene születésétől, a természet hangjaitól egészen a napjaink 20-21. Század zenéig mutatja be a zenetörténetet egy interaktív kiállításon. És ugyanezen a szinten van még egy úgynevezett hangdómunk, ami egy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint a zene planetáriuma, egy félgömb alakú kupolatér, ahol 360 fokban hangot, illetve vetítést is tudunk mutatni. Gyakorlatilag 33 hangszóró van elhelyezve két gyűrűben ebben a félgömb alakú térben, és ugyanez az egész vetíthető, tehát ugyanígy 360 fokban vetítünk is. Most a minket körülvevő hangok kapcsán mutattunk egy filmet, egy kb. 20 perces filmet, amit meg lehet már most tekinteni.
Ez a hangdom egyébként, ahogy láttam, arra is alkalmas, hogy mondjuk egy koncert helyszínt, egy színpadot megjelenítsen, és akkor ott a bent lévő emberek azok érzik azt, hogy milyen lehet egy akusztikája egy színpadi produkciónak.
Így van, most az első filmünkben is van egy ilyen jelenet, ami a Zene Akadémián játszódik, ahol felvettük azt, hogy milyen érzés bent ülni mondjuk a zenészek között, és körülöttünk ülnek a zenészek, és minden hangszert onnan hallunk, ahol egyébként látunk is az adott esetben, tehát olyan, mintha mi is részesei lennénk az adott zenekarnak.
Bár már egy kicsit érintette, de akkor ez azt jelenti, hogy a Magyar Zeneháza nem csak a Magyar Zeneháza lesz?
Így van, igazából ez a Zeneháza Magyarország, inkább így hívom most már, mert hogy itt nem csak a magyar zenével foglalkozunk, hanem maga a koncert programunk is elsősorban úgy készül el, hogy minél több együttműködést létrehozunk magyar és külföldi zenészek között. És az fontos azért hangsúlyozni, hogy magyar zenéről nehéz önmagában beszélni. Ha beszélünk a magyar zenéről, akkor beszélünk az európai zenetörténetről is. Például a kiállításunk is ugyanezzel a gondolattal jött létre, hogy európai zenetörténet a fókusza, de a highlightok is, a legfontosabb pontok azért a magyar zenével és az európai zene kapcsolatával foglalkoznak. Úgyhogy elengedhetetlen, hogy a koncertprogramot is így közelítsük meg, úgyhogy a koncertjeink is ebben a logikában jöttek létre.
Arra esetleg gondoltak-e, hogy lesz a Magyar Zeneházában egy kvázi Hall of Fame, azaz hírességek csarnoka, amelyik mondjuk pontosan a magyar zene reprezentatív alakjainak állít emléket, hiszen több ilyen van a világban, Magyarországon pedig még ilyen nincs.
Igen, gondoltunk rá, volt is egy ilyen megkeresésünk egy magyar származású Amerikában élő zenész jóvoltából, de egyelőre nem találtuk meg, megmondom őszintén a megfelelő helyét, úgyhogy erre majd vissza fogunk térni, de köszönjük a javaslatot.
Milyen zenei orientációja lesz a Magyar Zeneházának, hiszen azért nagyon sok zenei intézmény van Budapesten és Magyarországon, mindenki egy picit megpróbál különbözni a többitől. A Magyar Zeneháza mit vésett föl oda a homlokzatra, hogy milyen zenéknek ad különösebb preferenciát?
Igazából pontosan, amit ön is mond, hogy Budapesten is több kiemelkedő, kiváló zenei központ van, úgyhogy mi nem velük szeretnénk konkurenciát akarunk nekik teremteni, hanem alapvetően azon gondolkodtunk, hogy mivel kell kiegészíteni egy zenei palettát ebben a helyzetben, úgyhogy mi elsősorban az ismeretterjesztést tettük a középpontba, és amit említettem, ennek egy része a zenepedagógia, a másik része a zenei együttműködések, tehát tényleg fókuszálunk arra, hogy a magyar zenészek, például csak hogy egyet mondjak, a február 18-án lesz egy koncertünk, ahol a kerekes band a Hunhurtu nevű tubai zenekarra a közös koncertet ad. Itt is azt akarjuk megmutatni, hogy a népzene az nem csak Magyarországon, hanem minden országnak megvan a saját tradicionális zenéje, és hogyha ezeket összehozzuk, meg tudjuk mutatni, hogy mi a hasonlóság, milyen kapcsolatok vannak a különböző népzenei hagyományokban. Tehát nagyjából mi ezt tettük a középpontba, hogy hogyan lehet megmutatni a világ zenei hagyományait.
Arra kérem itt a beszélgetés végén, hogy mondjon egy-két olyan fellépőt, koncertet, ami mondjuk az következő másfél év nagyon fontos eseménye lehet hívószóként.
Hát, ugye ezt nem említettem, de azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ugye ez nem egy nagy koncertterem, nem világsztárokban gondolkodunk, pontosan ezért sem, hanem azt szeretnénk elérni, hogy amikor az emberek itt sétálnak a parkba, hogy egyáltalán eljussunk odáig, hogy ismerik a Magyar Zeneházát annyira, hogy megbíznak a programban, és olyan dolgokra is eljönnek, amit nem feltétlenül tudják, hogy kicsoda, de tudják, hogy a Magyar Zeneháza olyan színvonalon és olyan izgalmas programokat hoz, hogy kipróbálják, eljönnek, és visszajáró vendégeink lesznek. Egy pár példát mondok, az imént említett kerekesben közös koncertjehez hasonló például magyar viszonylatban a Szenának, aki gánai származású magyar énekesnő, ő közösen elhívja a gánai zenész vendégeit, és közös koncertet adnak. Aztán persze ez klasszikus zenénk, Elemes Barnabás, Fokas Katalinnal és Roman Dittával közösen egy Sorsok trióban lesz február elején. A nyitó koncertünk pénteken egy Centerfén férfi kar, egy moszkvai Dorosz másik férfi kar közösen, de lesznek külföldi, azért nagy sztárjaink is, például O'Donovan, aki egy Grammy-díjas énekesnő jön hozzánk júniusban, vagy John Grant, akit sokan ismernek a popzene világából, érkezik hozzánk február végén.
Hogy szóval színes. Jelentek,
de színes, tehát lesz népzenénk is, sok például Csángó, moldvai Csángó zenészekkel kezdjük az első hétvégén. Úgyhogy nagyon sok minden programunk lesz, nagyon sokféle a popzenétől, a népzenén át, a klasszikus zenéig, sőt, még elektronikus zenei koncertjeink is lesznek.
Köszönöm szépen, sok sikert a háznak!
Nagyon szépen köszönöm én is.
Horn Márton adta az információkat, a Magyar Zeneháza operatív igazgatója. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Viszont hallásra, minden jót mindenkinek!